Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteltünk kezdetén magasztaljuk Istenünket Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 91. számú Zsoltárunknak az első versét. A megnevezett énekünk a 91. Zsoltárunknak az első verse így kezdődik: aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét, amin keresztül Isten megszólít bennünket ezen a reggelen. Írva található János szerinti evangélium 13. részében, annak is a 21. versétől a 30. versig terjedő igeszakaszban. A megnevezett helyen a János szerinti evangélium 13. részéből így szólít meg bennünket Istenünknek igéje. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tette szavakkal. Bizony-bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok. Vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus kebelére, és megkérdezte tőle: Uram, ki az? Jézus így felelt: az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskariótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondta ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondta neki Jézus: vedd meg, amire szükségünk van még az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Istenünk szent lelke tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását, hogy teremjük meg annak áldott gyümölcseit. Gyertek, ezért imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk a Krisztusban! Köszönjük neked azt, hogy te utánunk jöttél. Most is hívtál, megszólítottál és közösségedbe gyűjtöttél, ahol jó nekünk együtt lenni. Szánjuk, hogy hívó szavad sokakat nem ért még el eddig, talán a mi erőtlenségünk miatt. Talán azért, mert nem szóltunk akkor, amikor kellett volna. Vagy azért, mert szóltunk, amikor hallgatnunk kellett volna. Most mégis szeretnénk örvendezni és hálát adni azokért, akik majdnem elvesztünk, de kegyelmet közbelépésével mégis itt vagyunk. Szeretnénk hódolni neked, mindenható Istenünk, aki felhozod napodat gonoszokra és jókra egyaránt. Köszönjük, hogy tudhatjuk, te vagy az, aki kegyelmesen ránk tekintesz, és nem azt nézed, ami gonoszság az életünkben, hanem fiad arcán keresztül figyeled életünket. Jó megtapasztalnunk egy gondviselést abban is, hogy erőt adsz akkor, ha megfáradunk. Ha rossz napjainkon bántóan szólnánk, vagy tennénk valamit, megállítasz és erőt adsz másként szólni és tenni. De gondviselésedet érezzük abban is, hogy a harang hívó szavára megmozdul a szívünk és testünk. Kérünk Istenünk, erősítsd meg az emberi szót, hogy hallható legyen belőle e hívásod, a te hangod, ahogyan a nyáj felismeri és megismeri benne a jó pásztor hangját. Egyszülött fiad nevében kérünk Istenünk, hallgass meg szent lelked által. Amen. Az az ige, szeretett testvéreim, ami alapján ma is kívánom hirdetni közöttetek Istenünk üzenetét és az ő örömhírét, írva található a már felolvasott ige részben, a János írása szerint való evangélium 13. részében, annak is a 26. és 27. versében. A megnevezett helyen Istenünk ígéje így szól. Jézus így felelt. Az, akinek én mártom be a falatot és odaadom, bemártotta tehát a falatot és odaadta Júdás Iskariótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Ki kell jelenteni, hogy az életünk veszélyeztetett élet. Azért is, mert ez az egész világ veszéllyel van tele, látjuk is ezt, és talán tapasztaljuk is a bőrünkön. Veszélyeztetett az emberi élet például ott, ahol háború van. Például abban az országban is, ahonnan én is jöttem, ahol minden egyes nap valóságos veszélyt és váratlan helyzetet hordoz magában. Ahol a barátaim, rokonaim, kortársaim élnek, a háború mindennapos, reális és valóságos veszély. Borzasztó látni, hogy a sátán megkísért nemzeteket, benne embercsoportokat, akik többre tartanak érdekeket, mint emberi életeket. De veszéllyel teli az élet azért is, mert az otthonunkban, vagy a munkahelyünkön, vagy épp az iskolában is veszélyek lehetnek körülöttünk. Nem tudjuk, mikor és hogy mi történik velünk. De vannak a környezetünkben olyan veszélyek is, amelyek akkor fenyegetnek és leselgetnek igazán ránk, hogyha kilépünk az otthonunknak az ajtaján. És valamelyest ezektől is tarthatnánk. És vannak is, akik állandó félelemben élik az életüket. Veszélyek ezek. Valóságos veszélyek. De mégis fel kell tennünk a kérdést, hogy mi az, amitől leginkább veszélyes a mi életünk. Igénk alapján el kell mondanom, hogy elsősorban és leginkább a kísértések miatt veszélyes az életünk. És most erről a nem fizikális veszélyről szeretnék szólni. Hiszen a kísértés az mindannyiunk életében jelenlévő valóság. És ezzel együtt az is, aki kísért, aki veszélybe sodor, aki akadályoz, nehéz és kellemetlen helyzetbe hoz, és sodorhat bennünket. Ő a kísértő, a sátán, aki veszélyezteti valamennyiünknek az életét. Mindent megtesz azért, hogy beférkőzzön gondolatainkba, és bőrünk alá bújva vezessen félre az Isten által rendelt útról. Veszélyt hoz ránk a nagy bajkeverő. Maiinkben is látjuk őt, aki végzetes veszélyhelyzetbe terelte Judásnak, az egyik tanítványnak az életét, akinek a személye talán örök titok marad előttünk. Nyilvánvaló, hogy Júdás eszköz volt Jézusnak a keresztútján, de ez még önmagában nem magyarázza az ő személyét. Az utolsó vacsoránál, ahogy olvastam, és azt mondja Jézus, egy ember elárul engem. És azt olvassuk, megrendült lelkében, amikor ezt kimondja, mert abban a pillanatban egy olyan folyamat indult el, amely az ő kereszthalálával végződik. Ebben a pillanatban mindezzel együtt látjuk megtörni egy szeretett közösség, a tanítványi közösségnek az egészét. És benne egy személyes szeretett kapcsolat törik össze, ami Júdást Jézushoz kapcsolta. Jézus érti Júdással való kapcsolatának a titkát. És ezért tud odaállni, és ezért is áll oda akkor, amikor kezébe adja a megtört kenyeret. Jézus érti és érzi a veszélybe került Júdás lelkének a rezdüléseit. Tudja azt a pillanatot, amikor a sátán megkísértette, és teljesen a birtokába vette őt. Viszont Jézus és Júdás közé egy kapcsolatba, ahogy mondtam is, oda kerül valaki, egy harmadik. És el kell mondanom, hogy így kerülhet ma is közénk a nagy bajkeverő. Jézus és közéd is. Nagyon mély és titokzatos kapcsolat van Jézus és a hívő ember között, ahová harmadikként nagyon sajátosan be tud férkőzni a sátán. És akkor, hogyha ezt megteszi, hatalmas zavart támaszt a lelkünkben. Talán számos alkalommal már éreztük is ezt már. A kísértő attól sem riadt vissza, hogy Jézus és az Atya közé beférkőzzön. Látjuk, hogy előtte semmi és senki sem szent, érinthetetlen. Mindannyian ennek a veszélyében vagyunk. És azok a veszélyek és helyzetek az életünkben, amikor kéretlenül, de bejelentkezik a sátán. Így értjük igazán mélységesnek és igaznak azt, és egészen előremutatónak Jézusnak azt az imádságát, amikor arra tanít, hogy ne vigy minket kísértésbe. Mert az a kísértés, ami erőnket meghaladja. Az emberi szívnek a rezdüléseibe belejátszhat a sátán, mivel az ember két világnak a határán áll. Különösen akkor, amikor Jézussal közösségbe lép és kapcsolatba kerül vele az ember. Amikor az ember életét birtokába veszi az isteni, akkor nagyon figyelmesen ott leselkedik a másik szellemi erő, ami ezt a szent közösséget akarja megrontani. Balga az a hívő ember, aki erről nem tud, és aki azt hiszi, hogy nincsen sátán és nincsen sötét szellemi világ. És azt se higgyük, hogy a mi szívünk és a Krisztussal való kapcsolatunk mentes lehet ettől. Ne higgyük azt, hogy ez csak Júdással volt lehetséges. De azt se higgyük mindezek mellett, hogy Jézus akarja és engedi ennek a szellemi világnak, hogy a hatalma alá kerüljünk. Nagyon beszédes, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus nyújtja Júdásnak a kenyeret, akkor ezt a mentő szeretetét fejezi ki számára. Mint hogyha még az utolsó esélyt is kihasználná arra, hogy kapaszkodót adjon egy tanítványa számára. Ez a mozdulat, ahogyan Jézus nyújtja felé a kenyeret, kettős üzenetet hordoz magában. Egyrészt látnunk kell, hogy mindenki ki van téve a kísértésnek, de elsősorban az Istenhez tartozó ember van ennek a veszélyében. Az van ennek a veszélye alatt, aki már bűnbocsánatot nyert. Az, aki új életben jár, aki közösségben van Urával. Az, akinek a megkereszteltségének a ténye arra emlékezteti, hogy Jézus vére tisztára mosta őt az Atya előtt. Az van veszélyben, aki próbál és igyekszik Krisztus lábnyomában járni. A szentek, a Krisztushoz tartozók a leginkább kitettek a kísértésnek. Tehát a hívő, templomos emberek, a kiválasztottak, Isten népe van kitéve leginkább a kísértés veszélyének. Ahogy valaki fogalmazott, az ördögnek nem sok dolga van a lepukkant italozókban, a bordélyházakban vagy a különböző szenvedélyek űzésének a templomaiban. hiszen ott már elvégezte az ott élők, magukat ott jól érzők között az ő munkáját. A nagy kísértőnek Isten gyermekei között van dolga. A sátának tehát közöttünk van dolga. Mondhatjuk úgy is, hogy a templomban, a megváltozott életű nép között van az ördögnek a legnagyobb missziója és munkaterülete, hogy az ott lévőknek a fülébe súgva egyet, s mást veszélybe sodorra őket. Mi, akik Krisztushoz kapcsolódunk, vagyunk igazán kitéve a kísértésnek. Számos példa van előttünk a Szentírásban, akik az Istenhez és a Krisztushoz fűződő kapcsolatukban kísértettek meg. És ennek az egyik példáját, Júdást látjuk magunk előtt, aki ugyanígy a Krisztussal való kapcsolatában kísértetett meg. És Jézus ezért is áll oda mellé abban a pillanatban, amikor a sátán már véglegesen vinné őt magával. Tehát Jézus oda áll az övéi mellé, hogy kapaszkodót nyújtson, mert Isten nem örül a bűnös embernek a halálának. Ez másért üzeni, hogy nincs olyan kísértés, amiben egyedül kellene harcolnunk. Jézus felénk nyúl, még a kísértésben is. Jelen van, hogy segíthessen, hogy ne vesszünk el. Az ember lelkének vannak sikátorszerű pillanatai, amikor úgy érezzük mi is, hogy minden elsötétül körülöttünk, amikor félelem vagy egy kétes érzés lesz úrrá rajtunk. Júdás lelke is egy ilyen sötétben volt, amikor Jézus neki és felé nyújtotta a kenyeret. És ki az, akit nem kísért meg a sátán? Kinek az életében nem jelentkeznek olyan pillanatok, amikor a hit számára bizonytalansággá lesz? Jézus, amikor oda nyújtja tanítványának a kenyeret, épp ezt a sötét pillanatot látja és érzi Júdásnak az életében. És Jézus nem kihasználja ezt a gyenge pontot, ezt a megsebezhető pontot arra, hogy leleplezze őt a tanítványok között, hogy majd ő lesz az, aki elárulja. Nem állítsa mindenki elé őt oda, hanem akkor, ebben a sötétben, kettőjük titkában, a felé nyújtott kenyérben, sötétben világító és ébresztő szóként, fényként jelez számára. Krisztus jelez, hogyha rossz útra térünk. Jelez, hogy változtassunk, amikor csak ketten, amikor ő és én tudjuk azt, hogy miről van szó senki más. Amikor tudom, hogy mi az, ami elválaszt tőle, és rá szeretne vezetni ennek a károsító erejére bennem, amit ő tud és én. Bőti időszakokban erre is figyelhetünk, hogy mi az, amit csak Jézus és te tudsz magadról, amiről tudod, hogy baj, hogy veszélyt jelent rád. Különös, hogy Jézus azt mondja ebben a pillanatban, amikor Judásnak nyújtja a falatot, hogy ekkor ment bele a sátán. Nyilvánvaló, hogy Júdás csak sátán ösztönzésére határozhatta magát arra, hogy elárulja mesterét. Akkor miért csak most mondja, hogy belement a sátán, aki már valószínűleg régóta uralkodhatott az ő lelkében? Ahogyan gyakran mondják azokról, akik meglévő hitükben megerősödnek, hogy hittek és a lélek kezd el munkálkodni és uralkodni bennük, úgy most, amikor Júdás ebben a döntő pillanatban átengedi magát a sátánnak, hogy az ő akaratra vezesse indulatait, ezért mondja, belement a sátán, mert ez hagyta. Tehát, ahogy a Krisztussal járva a tanítvány lépésről lépése előhalad, előre halad, és azt mondja róluk az ige, hogy az ilyenek megteltek lélekkel, ugyanúgy a sátánnal járó vagy neki engedő is megtelik az ő gonosz hatalmával. Ezért is fontos számunkra Isten népének az ő félelmében való járás, a vele való életközösség, az élő Isten tiszteletnek a gyakorlása, az ige olvasása és az imádság, mint a hívő embernek a lelki levegővétele. Ma Biblia vasárnap, amikor a Szentírás terjesztése és olvasása áll református közösségén gondolatában, ez is erre indít. A Krisztus nyújtotta falat, el kell mondanom, hogy nem a sátánnak adott azonban lehetőséget arra, hogy uralkodjon Júdáson, hanem neki adott egyfajta utolsó kapaszkodót arra, hogy Jézussal maradjon. Ebben a pillanatban, amikor nem fogadta el lelkében, akkor engedte át magát teljesen a sátánnak. És itt még neki lelkében éreznie kellett volna, hogy mit tehet, vagy mit változtathat. A kőkemény szívnek még meg kellett volna lágyulnia ebben a mozdulatban. Ez az a pont, ez a finom pillanat a mi életünkben is, ahonnan még vissza lehet fordulni. Ahogy a vízesés előtt is megvan az a határ, ahol még ki lehet evezni a partra. De egy meghatározó és döntő ütem után már ezt nem lehet megtenni. És a hajó egyetlen útja a mélybe sodródás. Feltehetnék a kérdést, hogy Jézus nem volt olyan erős, mint a sátán. El kell mondanom, hogy sokkal erősebb volt. De ott van ebben a helyzetben az embernek a felelőssége. Hogy mi van az én szívemben? Mit fogadok el? Mire figyelek oda? Júdás a tanítvány ebben bukott el. A Krisztus melletti folyamatos másra figyelésben. És látjuk, hogy halálos véget vont maga után. Az ember életéért ilyen komoly harc folyik. Levegőbeni hatalmasságok ellen. Nem véletlenül mondja Pál, hogy nem test és vér ellen folyik a mi harcunk. Mert a kísértő veszélye az reális veszély. Az Isten tisztelet csendjében gondolkodjunk most el azon, hogy mi mikor engedtünk ugyanígy vagy hasonlóan. Amikor Isten felénk nyúlt, utánunk jött a kísértésben, amikor tudtuk, hogy elvehetnénk a mentő falatot, a kegyelemnek a jelét, de nem tettük. Szeretett testvérek, nem élhetünk vissza Istennek eme jó indulatával. Bár megfogalmazásában hadd legyen kérdésünk, nem-e eszünk és iszunk kárhozatot, amikor visszaélünk Isten jóságával, velünk közölt kegyelmével, vagyis akkor, amikor ő hozzánk jön. Azért is fontos a bőti időszakban megvizsgálnunk magunkat, mert Isten szeretné, hogyha megerősödne a kapcsolatunk vele. Fel kell tennünk azonban azt a kérdést is, hogy ki az, aki kísért. Mert mintha bizonyos esetekben nem csak a sátán, hanem Isten lenne a mi kísértéseinknek a hátterében. Akár gondolhatna azt is valaki, hogy ő áll az életben nem csak minden jónak, hanem minden rossznak is a hátterében. Ő okozza a kísértéseket és a bukásokat is. Hogy is van ez? A reformátori teológia és annak neves művelője Calvin nagyon finoman vezet bennünket ebben a kérdésben. És elmondja a Biblia teológiai összefüggésben, hogy Isten kísértésbe viheti az embert, de vigasztalásunk ebben, hogy az övéit. Azokat, akik hozzá tartoznak, hogy őszinteségünkről, hűségünkről ő bizonyságot nyerjen, és minket teljesen magához köthessen, hogy aki kiállja a próbát, a kísértés, az teljesen vele legyen. Tehát a kísértés Isten munkájában inkább vele, és az ő kezét fogva járható út. És ez az út, ami megerősödésünknek a záloga. De egészen más emellett az a kísértés, és ez az igazi veszély, amelynek hátterében a sátán, a nagy kísértő áll. Mert ő azért kísért, hogy kárt okozzon, hogy szerencsétlenné tegyen, hogy kárhozatra vigyen, megzavarjon, tönkre tegyen. És itt úgy kell nekünk beszélnünk róla, mint valóságos hatalomról, aki meg annyi pusztítást végez a világban és embereknek az életében. Kiki őszintén, szembenézve sorsával, tetten érheti munkáját. Önmagában, családjában, kapcsolataiban, környezetében. De Isten népeként nekünk mégsem kell félnünk tőle, de munkáját komolyan kell venni. És ránézve minden nap kérni Jézus szavaival, ne vigy minket kísértésbe. De ha beleviszel, szabadíts meg a gonosztól. Ne legyen úrrá rajtunk, és bennünk. De hogyan jöhet hozzánk közel a nagy kísértő? Egyfelől folyamatosan. Magyar nyelvünkben a sátára használt kísértő szó a kísér ige főnévi alakja. Tehát a sátán az, aki kísér, aki folyamatosan mellénk szegődik, aki velünk akar járni, aki velünk jön és egészen jól tartja velünk a lépést a mindennapokban. Ő az, aki mintha árnyékként követve minket mindenhova elkísér, és bizonyos ponton beleront az életünkbe. Beront annak legszentebb és legtisztább helyeire. Betör legbelső lelki életünkbe, és vagy kétségeket, vagy félelmeket támaszt, vagy elaltatja a mi lelkiismeretünket. Betör a családjainkba, betör a magánéletünkbe. És ennek a következményeként van ott annyi zűrzavar. Betör baráti kapcsolatainkba. És mivel oda is betör, mivel ott is kifejti erejét, azért van ott annyi kibogozatlan kapcsolat. A sátán belenyúl egyházi életünkbe, és ezért van annyi rossz ír előttünk és rossz érzés bennünk is. Így kísérte Júdás életét is, és így tört be könyörtelenül az életébe, hogy Jézus munkáját azáltal lerontsa, és tetteivel a keresztre vigye. De azt is elmondhatjuk erről a kísértőről, hogy alattomosan, mindig gyenge pontunkat támadóan jön. Úgy jön, hogy azzal megtéveszt. Kígyó képében hazugsággal jön, észrevétlenül munkálja ki bennünk a hamis realitást. Az ő munkája bennünk az egészséges önbecsülésünknek a gőgé alakulása, vagy a szorgalmunk törtető karrierizmussá válása. Munkája nyomán cserél ki, változtat át. Tehát alattomosan úgy forgat bennünket, hogy szinte kiforít magunkból. De mi lehet mégis az, ami ezekben a vészhelyzetekben segít ellenállni a kísértésnek? Az ige arra biztat, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Mondja Isten, még a testvérgyilkosságra készülő Káinnak is. Lehet uralkodni rajta. Vagy ahogy egy másik helyen olvassuk, álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Lehet ellenállni. Az ige arra tanít bennünket, hogy komolyan kell vennünk a kísértést, és ne legyünk óvatlanok vele szemben. Nem véletlenül mondta valaki, hogy sohasem az a kérdés, hogy te mennyire félsz az ördögtől, hanem hogy mennyire fél ő tőled. Lehet tehát nemet mondani a kísértésnek Krisztus igényével és az ő erejével. Orfeusz egyszer a Szirének szigete mellett hajózott el. És hogy ne csábítsa őt el a Sziréneknek az éneke, fogta a lantját, és szép énekével elnyomta a kísértő Siréneknek a hangját. Hát Krisztus tanítványaiként ez lenne az a módszer a mi kezünkben is, amivel ellenállhatunk a kísértésnek. Krisztus követve, hadd mondjam így, szebben énekelni, mint a sátán. Krisztussal közösségben szebben élni, mint a világ. És erre nekünk csak azért van lehetőségünk, mert Krisztus győzött. Győző szolgálata nyitányaként a pusztában, nemet mondva háromszor is a kísértőnek. De győzött élete végén is, amikor a kísértő a kereszttől próbálta eltántorítani a Getsemáné kertjében. De legteljesebben akkor győzött, amikor feltámadásával legyőzte a sátánt és a halálnak a hatalmát. A harc eldőlt, de a mi életünkben ez a küzdelem még folyik. Egyéni és közösségi életünkben is. Az ősellenség még próbálja túlélni a vereséget azzal, hogy ma is kísértés magának szerez sokakat. De nekünk Krisztus győzelmére tekintve van reménységünk innen tovább menni a mindennapokba, és azoknak a lépten nyomó előbukkanó kísértéseibe. Júdás nem változott meg a szent vacsora előtti lármosástól, nem értette meg a kendőnek az evangéliumát. Nem értette a Krisztusban felé nyújtott falatnak az evangéliumát sem. De nekünk, akik felé ugyanazzal a mentő szeretettel jön ma is, megérthetjük az igében. Győzhetünk a vele való és élő közösségben. Így hát Krisztus követőiként, ma élő tanítványaiként együtt énekelhetjük. Felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Hát így, ezzel a meggyőződéssel menjünk vele lelke vezetésében a megígért győzelembe. Ő megígérte, és oda el is vezet. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a kísértések nem lehetnek szélmalomharccá, ha melletted maradunk. Hálásak vagyunk, hogy azért győzhetünk a nagy bajkeverővel szemben, mert te már mindeneket eldöntő módon diadalmaskodtál felette. Megállva előtted felismertük, hogy hány és hány alkalommal maradtunk alul a kísértővel szemben. Hagytuk, hogy úgy mozgasson bennünket, mintha csak a bábjai lennénk. Éreztük, Istenünk, hogy ez nem az a szabadság, amit te szereztél nekünk, fiatban, Krisztusban. Éreztük a bűnnek nyomasztó, annak rajtunk uralkodó erejét, félelemmel átitatott súlyát. Bocsáss meg ezért, hogyha visszaéltünk kegyelmeddel, hozzánk közeledéseddel, amikor lelkeddel ki akartál vezetni a kísértők karmai közül, hogy el ne vesszünk. Bocsáss meg, ha mi ezt látva is ellenkeztünk mentő szereteteddel. De dicsőítünk, mert minden emberi gyarlóság ellenére közel jöttél, és rólunk levéve a kárhozatnak erejét, bűneinket azt keresztre vitted. Áldunk, mert ma is erre emlékeztettél bennünket. Istenünk, most imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak. Imádkozunk a kísértés alatt szenvedőkért, akiket hatalmába kerített a gonosz. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten kellett megállniuk szerettük sírja mellett. Tárj melléjük, te nyújtsd feléjük a te karodat, és lelkeddel vigasztald őket. Így vigasztalt kérünk kollégiumi közösségünk fájdalmát is, akik elvesztettük egyik hűséges szolgádat. Hálát adunk az ő határozott jelleméért, mindig világos útmutatásáért és példamutatásáért. Kérünk áld meg magyar nemzetünket, határon innen és túl. Vigyázz azokra, akik nem tudtak most itt lenni velünk, de lelked által és az internet adta lehetőségeivel együtt magasztalhatjuk nevedet. Imádkozzunk Istenünk népedességéért, református anyaszentegyházunkért, gyülekezetünk minden tagjáért. Kérünk, maradj velünk, és áld meg életünket, alkalmainkat, és rád figyelésünket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén áldásvételre készülve énekeljük a 799. számú dicséretünknek az első három versét. Istenünknek áldását. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Ámen.